Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből olvassuk, az első rész első 14 versét. Tehát Kolossói levél első rész első 14 vers. Aki teheti, az fennállva hallgassa meg. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus fű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedetekkel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országában, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.
A következő hetekben fogunk kezdeni egy új sorozatot, és az a reménységem, hogy egy pár hónap alatt végig tudunk menni a Kolossi levellel, és tanuljunk azt, amit Isten akar tanítani nekünk ebből a levelből. Bevezetésként én úgy érzem, hogy bármikor kezdjünk valamit, fontos, hogy ismerjük a szereplők. És ebben a könyvben valóban látjunk, hogy fontos, hogy mi ismerjünk ki a fő szereplők. Az első szó a levélben látjunk, vagy találkozunk az első szereplővel, Pállal. Ahogyan szokás volt abban az időben, aki írt egy levelet, ő nem teszi az ő nevét a level végén, hanem az elején ő már kezdi azt, hogy ki írta a levelet. Nekünk, amikor mi kapunk egy levelet, már egy boríték van, és akkor mi már látjunk az elején, hogy kitől írta az a level. Vagy esetleg azt mondjuk, hogy a mai világban inkább az e-mail keresztül kapjunk a leveleket, de szinte az első dolog, amit mi nézünk, az, hogy kitől írt a level. Néha egy kicsit féljünk, hogy esetleg nem lesz egy vírus benne, és azért fontos, hogy mi tudjunk, hogy ha én nem ismerem, hogy kitől jön valami, akkor nem is nyitom meg. És a Pál, amikor ő írt, az első dolog, amit ő csinált, ő bemutatkozott. Hogy az emberek tudnak, hogy ki az, aki írt a levelet. És Pál, amikor írt ezt a levelet, mégis fontosabb volt, mert ő soha sem volt Kolossiban. Ő nem volt ebben a gyülekezetben. És azért szükség volt, hogy ő mond valamit magáról. És ő azt mondja, hogy Isten akaratából Krisztus Jézus apostola. Ő azt mondja, hogy ő kicsoda. Ő azt mondja, hogy ő egy apostol. Lényegében ő azt mondja, hogy én, mint későn született, én tartozom a tizenkettőhöz. Azok, akik legközelebb álltak Jézushoz. Paul nem volt ott köztük, de mégis Isten kiválasztotta őt erre a feladatra. Ez nem volt egy feladat, amit Paul beadta az ön életrajza, nem volt az, hogy ő kereste ezt a lehetőséget, hanem mi azt látjuk, hogy az volt az Isten akarata. És azért Isten tette Paul ebbe a pozícióba. Ahogyan folytatja, ő azt mondja, és Timoteus testvére. Érdekes, amit látjunk Paul életében, és én azt mondom, hogy nem csak érdekes, hanem egy példát, amit mi tudunk követni. Paul, amikor ő utazott, nem volt jellemző róla, hogy ő egyedül ment valahova. Ő mindig vitt valaki magával. Az egyik szándék biztos, hogy sokkal jobb utazni valakivel, mint teljesen egyedül. De a másik az, hogy a Paul gondolkodása van, ő akart kiképezni embereket. És ahogyan később látjunk a levélben, amit Paul ír Timoteusnak, ő azt mondja, hogy igenis én kiképeztem téged azzal a szándékkal, hogy te tudsz tanítani másokat. És ez egy olyan, amit mi akarunk csinálni. Mindjárt. Föl kell tenni azt a kérdést, hogy ki a Timoteus a te életedben. Isten adott neked sok mindent. És akkor fog kell tenni a kérdés, hogy kinek adom tovább azt, amit én kaptam másoktól. Így volt Timoteus, egy hűséges munkatárs Paulnak. Utána látjunk, hogy kinek küldte ezt a levelet, és ő azt mondja, hogy a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolossében élnek. Sok mindent látjunk itt. Kezdjünk azzal, hogy hol éltek. Kolossében laktak. Ha csináljunk egy kis utána nézés, egy kis földrajz kutatást, akkor kiderül, hogy Kolossi ott van, ahol most Törökország van. Ott egy olyan völgyben volt három nagyobb város abban a völgyben. Azt kell tudni, hogy a három között a Kolossi volt a legkisebb, a leg, úgy mondom, jelentéktelenebb a három között. Volt egy idő, amikor egy nagyobb város volt, de valami ok miatt ez a város nem tovább nőtt, és kezdett egy kicsit kisebb lenne. Ha mi mennünk oda ma, a három városból, a másik kettőből lehet találni romok, a Kolossiból semmi nem maradt. Kisebb volt, hamarabb megszűnt ez a város. De én azt mondom, hogy mégis érdekes, hogy Paul írt egy levelet nekik. Paulnak nem csak az volt a fontos, hogy mi van a hívőkkel a fővárosban, Rómában. Ő fontosnak tartta az a kis hívő közösség Kolossiban, egy kisebb, nem olyan ismert városban. Valóban később fogom látni a levelben, hogy, hogy már akkor indult olyan teljes tanítás abban a városban, és Paul azt látta, hogy ez a teljes tanítás veszélyes. És azért már most kell foglalkozni ezzel a teljes tanítással, mielőtt az tovább terjed. És azért Paul írta ezt a levelet azok a megszentelt hívő testvéreknek. Látjuk itt, amikor beszél a hívőkről, azt mondja, hogy egy megszentelt. A megszentelt szó azt jelenti, hogy elkülönített. Hogy Isten elkülönített őket az ő népéhez. A másik, a hívő kifejez valamit, amit ők tették, ők hittek. Ők hitték, és Isten megkülönítette őket. Ez egy hívő közösség volt. És Paul a levelet írt nekik. Van még egy szereplő, ő nem szerepel itt az első két versben, hanem kell tovább menni le a hetedik versig, és ott találkozunk Epafrasszal. Úgy tűnik, hogy ez volt az ember, aki kezdte ezt a gyülekezetet. Többen azt mondanak, hogy valószínűleg ő találkozott Paullal Efézusban, ott ő megtért, és miután ő megtért, ő azt mondta, hogy most már muszáj hazamenni, tovább adni az örömhírt azoknak, akik látnak abban a városban, ahol én növekedtem fel. Ő hazament, ő kezdett hirdetni az evangéliumot, megtértek emberek, és lett egy gyülekezet ott. Azért, mert egy ember hűséges volt. Egy ember hallotta valamit, és ő nem tudott csendben maradni. És ő vitte azt, amit ő hallott, azok az emberekhez, akit ő szeretett. Ezek a szereplők. Ha tovább olvasunk, látjunk, ahogyan Paul a legközebb levelet kezdte, hálaadással és imádság. És az ő hálaadás azért van, mert azok az emberek Kolosséban jól kezdtek. Nagyon jó irányba mentek. És ő azt mondta, hogy igenis hálát adok Istennek, hogy ti így kezdtetek. Amit hallottam rólatok, ez jó. Csak így tovább. Ő hallotta az ő hitükről. A negyedik versben. A Krisztus Jézusba vetett hitekről. Hitetekről. És így fontos, hogy látjunk, hogy mi a tárgy. Ő nem csak hallottak, hogy nekik van nagy hitük, hanem hallotta azt, hogy az a hit Jézus Krisztusban van. És én azt látom, hogy nagyon fontos, amikor mi beszéljünk a mi hitünkről, hogy fel kell tenni a kérdés, hogy miben vagy kiben hiszünk. Találkozunk olyan emberekkel, akik azt mondnak, hogy az nem a lényeg, hogy miben hiszel, hanem az már egészséges az embernek, ha van hite. Csak legyen hited valamiben. És ha van hited, akkor az fog adni egy olyan belső erőt, hogy tudsz csinálni azt, amit meg kell csinálni. És az összes hangsúlyt, amit próbálnak tenni a hitre. És az, hogy miben az nem lényeges. Én azt mondom, hogy én nem tudok együtt érteni azzal, hogy nem lényeges, hogy miben hiszünk. Inkább az ellenkezőt mondom, hogy igenis nagyon fontos a tárgy, amiben hiszünk. Ha nem megbízható a tárgy, amiben hiszünk, teljesen mindegy, hogy milyen nagy a hitünk. Nálunk a héten kellett egy kis felújítást csinálni nálunk a házon a tetőn. És először próbáltam létreval elérni azt a részt, ahol kellett festeni. Egy olyan létre, ami jó 5-6 méter magasra megy. Amikor az ember fullmászik egy ilyen létrán, amikor az ember már 5 méter magasan áll egy létrán, akkor jön egy kis szél, az ember hogyan érzi maga ott? Én azt mondom, hogy nekem két jó feltétel volt, amikor én fullmentem a létrán. Az egyik az, hogy milyen az a létrán. A mi létrán elég új és erős. De a másik, ami fontos volt neki, hogy volt valaki, aki fogta azt a létrán lent. És akkor azzal én tudtam fullmentni. Hittem, hogy a létre jó, hittem azt, hogy aki ott van lent, nem fog kihúzni a létrát, amikor én bent vagyok. De én azt mondom, hogy ha van egy 30 éves létre, ami fából van, és látjunk, hogy az a kafá részek nagyon tönkrementek. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen nagy a hitet. Ha rossz a létre, nem fog fönntartani téged. Mindegy, hogy milyen nagy a hitet. A kérdés az, hogy a tárgy, amiben hiszel, az jó-e. Ha jó a tárgy, félelemmel tudsz mégis hinni benne nagyon óvatosan fölmész. Az a kis hit elé, ha megbízható a tárgy. Ha nem megbízható a tárgy, a nagy hit még mindig kevés. Fontos, hogy amikor mi beszéljünk a kereszténységről és az üdvösségünkről, azt kell látni, hogy a mi hitünk Jézus Krisztusban van. Ő megbízható. És akkor is, ha kicsi a mi hitünk, az elég. A másik terület, amiről Paul beszél itt a negyedik versben, a szeretetről. A szeretet, amely valamilyen szent irányt él bennetek. Ő azt mondta, hogy nagyon fontos a szeretet, amit mutatok a közösségben a szentetek fele. Ő hallotta, hogy ott Kolossiban jó az a gyülekezet. Az emberek szeretik egymást. Van egy nagyon fontos szó itt. Valamennyi. Más szóval minden. Mindenki. a szeretet ott a gyülekezetben teljes volt. Abban az értelemben, hogy ő kész volt a szeretni mindenki, aki ott volt. Nem csak az az ember, aki hasonló iskola végzettség, mint én, nem csak az az ember, aki ugyanazt a dolgokat szeret csinálni, mint én, nem az az ember, aki mindig udvarias velem, és először szeret engem, hanem így azt mondja, hogy ők készek voltak szeretni mindenkit, aki ott volt a közösségben. Nem tudunk válogatni. És nem tudom mondani, hogy én ezt az embert fogok szeretni. De van egy pár nehéz eset itt a gyülekezetben, és azokat én nem fogok szeretni őket. Mert az igazán nehéz munka. Én vállalom azt, ami könnyű, de azok a nehéz esetek, azok nem. Vagy azok, akik mások, mint én, azok nem. Paul azért tudta dicsérni őket, mert ők készek voltak szeretni mindenkit a közösségben, kivétel nélkül. Ez a jó példa nekünk. A harmadik dolog, amit látjunk itt, az ötödik versben, Paul azt mondja, hogy hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számatokra a mennyekben. A hit, a szeretet és a remény. A reménység. Teljesen világos volt az ő életükben, hogy ahogyan éltek, ahogyan gondoltak, az értékrendük rendben volt, mert láttak, hogy én miben reménykedek. Én azt látom, hogy ahol nincs reménység a jövőről, csak a jelennel foglalkozunk. És ha mi csak a jelennel foglalkozunk, akkor fölteszünk azokat a kérdések, hogy mi az, ami a legkényelmesebb a jelenben. Mi az, amit tud a legjobb biztonságot adni nekem a jelenben. Nem gondoljunk arról, hogy lesz valami, ami jobb a jövőben. Nincs bennünk az a gondolat, hogy én csak turista vagyok itt a földön. Ez egy ideglenes lakóhelyem. Én nem akarok nagyon jól berendezni itt, mert ez nem az én végleges lakóhelyem. Van egy reménységem, hogy a jövőben lesz egy sokkal jobb lakóhelyem. Lesz egy olyan lakóhelyem, ahol van elég híd, és nem kell mindig állni sorban, amikor akarok átmenni az Árpád hídon. Lesz egy olyan lakóhelyen, ahol nem kell ízlónom, hogy hány százalék fognak emelni a gázszámlát ebben a fél évben. Van egy reménység. És az a reménység a Mennyországról szól. Fontos, hogy mi azt látjunk, amikor mi beszéljünk a reménységről, ez nem olyan reménység, ami bizonytalan. Éveken keresztül mi azt mondjuk, hogy reméljük, hogy jövőre jobb lesz a magyar foci csapat. Én azt mondom, hogy az egy reménység az egyik értelemben, de én azt mondom, hogy nincs semmi biztos abban. Nincs semmi biztos abban. Egy egész másfajta reménységről van szó, amikor mi beszéljük a mennyországról. Mi beszéljünk valamiról, ami biztos. És ha az biztos, akkor egészen másképpen fogunk élni, amikor itt vagyunk a Földön. Gondolkodunk róla egy kicsit egy ószövetségi személyről, Mózesről. Amikor ő fiatal volt, mi azt látunk, hogy ő Egyiptomban az uralkodó házában élt. Mi azt látunk, hogy minden megvolt neki, ami kellett. Pénz, kényelem, új kocsi, minden, amit az ember tud képzelni. Minden, ami volt, minden, ami kellett. Valószínűleg minden nyáron tudta menni a tengerpartra nyaralni, és nem is érezte azt, hogy most már nem fog maradni pénz másra. Annyi pénze volt, amennyi kellett. Mi nem is tudunk képzelni azt, hogy ő hogyan élt, hogy milyen kényelemben volt. És ő élhatta az egészet. Lényegében mi azt látjuk, hogy ő azért hatta él. Mert Isten adott neki egy fontosabb feladatot. Fontos, hogy a mi életünkben a reménység hat a mindennapi életünkre. Az a reménység befolyásolja azt, hogy mi hogyan éljük. Igenis, nekem nem kell a legjobb ebből és abból, és a legújabb ebből és abból, mert én csak ideiglenesen vagyok itt. És az nem a legfontosabb az én életemben. A legfontosabb az, hogy mi lesz majd a mennyben. Nem szabad csak a jelenben élni. És nem szabad csak foglalkozni azzal, hogy minél jobb legyen az én életem most a jelenben. Az elmúlik. És az elpusztul. Ami a mennyben lesz, az nem múlik el, és az nem pusztul el. Mi azt látjuk, hogy ez világos volt azok a híveknek Kolossiban. Ők jól kezdtek. A hitben, a szeretetben, és a reményben. De látjuk azt, hogy nem elég csak jól kezdeni, hanem egy jó folytatás kell, és jól is kell befejezni. A jó folytatáshoz látjuk, hogy van egy pár dolog benne. Ha tovább menjünk ebben az igében, látjuk a 11. vers. Amikor Pál azt mondja, hogy erősítjetek még minden erővel az ő dicsőségének magassága szerint a teljes alhatóságra és az örömmel visel hosszú törésre. Az alhatatosság más fordításban úgy van fordítva, hogy kitartás. És én azt látom, hogy itt, amikor beszél a kitartásról, beszél, amikor nehéz a körülmények, amikor nem könnyű folytatni, akkor szükség van kitartásra. A héten, vagy az utolsó hónapban egy vagy két embertől hallottam valami hasonló ehhez, nem tudok pontosan idézni, de az volt, hogy elfáradtam. Elfáradtam abban, hogy mindig ezt és ezt és ezt tenni kell. És én nem akarok tovább így élni a keresztény életet. Én azt mondom, hogy a jó folytatás azt jelenti, hogy néha tenni kell olyasmit, ami nem könnyű. De tudjunk, hogy hasznos. Tegnap a családdal kimentünk Poltra születre, és a 9 éves lányom, az Esther, egy 5 perc után akarta abba hagyni az egészet. Ő azt mondja, hogy sok a gáz, ezeket nem tudok leszedni, csípi a lábam, csípi a kezem, minden problémája volt. És csak mondtam neki, hogy Esther, néha amikor dolgozunk, az nem könnyű. De ha kitartunk, és befejezünk azt, akkor jó lesz. Akkor talált egy másik munka magának, ami egy kemény munka volt, de kitartóan csinálta azt az egész nap. De amit akarom, hogy látjunk ebből, van és lesznek olyan időszakok a mi életünkben, amikor mi azt mondjuk, hogy én feladom. Én nem bírom tovább. Túl nehéz az élet. Túl nehéz ezek a körülmények nekem. Isten mit vár tőled ilyenkor? A kitartás. Lépjen tovább. Ne adjad fel. A héten beszéltem egy régi ismerősömmel, aki dolgozik, mint gondnok a pastoráti gyülekezetben, és kérdeztem tőle, hogy a cserikámat hogy van. És ő azt mondta, hogy Monty, tudod, hogy a Kalman mindig kapja a kezelést, ő nagyon beteg. És azt mondja, hogy nagyon érdekes volt az evangelizáció a héten. Hogy ebben az évben a Kalman tudta végig szolgálni. De ő azt mondja, hogy az volt az érdekes, Monty, hogy a hét közepén láttam, hogy a Kalman mely ponton van. Testileg el volt fáradva. De ő azt mondja, hogy hihetetlen látni őt. Ahogyan Isten adott neki új erőt a hét vége fele. Hogy ő tudta folytatni azt a szolgálatot. És tudta befejezni azt a hetet. A példa
a kitartás.
Hogy amikor nehéz lett, ő nem adta föl. Ő tovább ment, és ő tovább végezte a szolgálatot, és amikor ő tette ezt, Isten adta neki az erőt. Isten várja ezt a kitartást tőlünk. Napról napra ne adjunk fel. A következő gondolat itt a 11. versben a türelem. És én azt látom, hogy ahogyan a kitartás kifejezetten kell a körülmények miatt, a türelem az kell az emberekkel. Amikor az emberek nem úgy tesznek, ahogyan mi akarunk, akkor szükségünk van türelemre. Hogy mi nem követel valamit, amit nem reális, hogy mi tudunk türelmes lenni azzal a másik emberrel, amikor ő egy nehéz időben van. Ne adjunk fel, hanem legyünk türelmes a másik emberrel. Az utolsó gondolat itt ebben a versben, itt ebben a fordításban azt mondja, hogy az örömmel visel hosszú tűrés, de más helyen az öröm nem kapcsolódik a türelemhez, hanem egy külön terület. Az öröm. És én azt mondom, hogy a jó folytatásban az ember szíve életében van öröm benne. Van öröm a mi hívő életünkben. Van öröm az életedben? Vagy mi már jutottunk arra a pontra a mi hívő életünkben, hogy most már csak kényszerből van az egész, és akkor ilyen nehéz, és egyáltalában nem tudok örülni, hanem az egész egy nagy teher. Én azt mondom, hogy túl gyakran látom azt, hogy a hívőnek vigyél. Hogy a külsősök, amikor látnak minket, nem látnak az örömet. Látnak azt, hogy mi egy kicsit elkeseredtünk, elfáradtunk, teszünk azt, amit tenni kell, de semmi lelkesedés nincs benne, semmi öröm nincs benne. És itt azt mondja, hogy örömmel adjatok hálát az Atyának, aki alkalmasra tett titeket arra, hogy a szentek örökségeiben és világosságban részesüljetek. Azért tudunk örülni, mert Isten dolgozik. Ha tovább olvasunk az utolsó két versben, látjuk azt, hogy ő végezte a megváltást bennünk, ő megbocsát a mi bűneinket. Ő az, aki tisztít. Én azt mondom, hogy van oka az örömre, mert Isten ma dolgozik bennünk. Ha Isten nem dolgozna, akkor tényleg nem lenne oka az örömre. De az, hogy Isten dolgozik bennünk, van oka az örömre. Mi tudunk örülni, mert Isten él, és Isten dolgozik. Én azt mondanám, ha Isten nem élne, és Isten nem dolgozna, akkor megértenem, hogy valaki megállna és fulladna. De az, hogy Isten él, és Isten dolgozik, azt tudok mondani, ne alnek. Jó kezdtél, legyen egy jó folytatás. Imádkozunk. Édes Atyánk, amikor jövünk hozzád imádságban, mi akarunk hálát adni, ahogyan Paul hálát adott. Hálát tudunk adni, mert van élet itt a gyülekezetben. Vannak testvérek, akik növekednek a hitükben, és szolgálnak a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívül. És azért adjuk hálát neked. Jó tudni, hogy volt egy jó kezdet. De kérjünk, segíts minket, hogy tudunk folytatni azt, amit már indult. Add nekünk kitartást, add nekünk türelmet, és add nekünk örömet. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.